Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban nehéz üzenetek, kommunikációja, nehéz helyzetek megoldása, alapvetően kommunikáció szempontból ez a sorvezetőnk, ez a vezérfonalunk, és ehhez a témához hívtam most vendégül Bíró Esztert, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusát, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Örülök, hogy itt vagyok.
Nyilván a bemutatásból már kiderülhetett, hogy nagyjából miről fogunk beszélgetni. Egy komor témáról, de nem célunk az, hogy nagyon komorak legyünk, az a célunk, hogy őszintén beszélgessünk egy nehéz helyzetről, de elkerülhetetlen helyzetről. Úgyhogy arról kérdezlek először, hogy a hospice-nak általában mi a feladata, mi a célkitűzése?
Magyarországon is és az egész világon egységesen lényegében ugyanaz, hogy végállapotú rákbetegeknek a végállapotot azt úgy értem, hogy az utolsó hetek, ideális esetben inkább utolsó hónapok idején tüneti kezelést kapjanak, méghozzá családjuk bevonásával, vagy az otthonuk, saját otthonukban, ahova kijár a hospice team, vagy pedig a hospice osztályon. Ez a kettő persze attól függően, hogy hogyan van a beteg, nyilván kombinálni is lehet.
Az osztály az a kórházon belül van, mert egyébként ezek intézmények.
Ez egy önálló intézmény, a Magyar Hospice Alapítványnak az osztálya. Hospice osztálya, ez nem kórházhoz csatlakozik, hanem egy önálló alapítvány és önálló épület. Az az ellátásnak a célja, hogy minden felmerülő szenvedést a lehető legnagyobb mértékben csökkentsünk, beleértve, hát nyilván a vezető tünetek testiek, és ameddig nincsen jó fájdalomcsillapítás, addig lelki dolgokról gyakorlatilag szó se kerülhet. Ez fel is hívja arra a figyelmet, hogy mennyire fontos a testi tüneteknek a kezelése, és nagyon szeretném hangsúlyozni, lehet, hogy jó párszor el fogom mondani, hogy a fájdalom csillapítható. Ha valakinek fájdalma van, akkor abban nem szabad belenyugodni, mert az nem szükségszerű rákbetegségben sem, és semmi más egyéb állapotban. És a lélekkel is foglalkozunk, mert hiszen ez lelkileg is nagyon nehéz helyzet, nem csak a betegnek, hanem a hozzátartozóknak is, hogy hogyan lehet egy végső búcsú előtt, nem csak a búcsú nehéz, hanem a végső búcsú előtti időszak, mert hiszen ott nagyon sok minden olyan dolog történik, ami soha korábban nem, és azokat a helyzeteket is valahogy nem mondanám, hogy meg kell oldani, mert valószínűleg nem kifejezetten megoldások vannak, de kell tudni benne jól jelen lenni, és ebben segítünk.
Azt hangsúlyoztad, hogy az utolsó pár hét vagy pár hónap.
Igen.
Ez, ha lehet ilyet mondani, ez hogy épül föl, vagy mi a folyamata tulajdonképpen? Nyilván itt egy folyamatosan romló testi állapotról van szó, de azért pár hónap alatt, vagy pár hét alatt, vagy pár nap alatt ugye nagyon más dolgok történnek. Tehát ha van ennek valami folyamata,
az ideálisat, vagy a valóságosat kérdezed?
Hát vessük össze a kettőt.
Először elmondom a valóságosat, aminek a folyamat az ideálisban is lényegében ez lenne. A kettő között az a különbség, hogy ideális esetben sokkal korábban kezdődne az ellátás, mert gyakorlatilag mind az otthonápolásban, mind pedig a hospice osztályon körülbelül 3 hét, vagy 3,5 hét az átlagos ápolási idő, gondozási idő, ami nagyon kevés, rettenetesen kevés ahhoz képest, hogy egyrészt, hogy mire vagyunk jogosultak, hogy mennyi segítséget nyújtunk, illetve egész pontosan a beteg mire jogosult az ő társadalom biztosítása alapján, hogy mennyi idejű, milyen gyakoriságú segítséget kaphat OEP, illetve NEAK finanszírozottan, tehát az ő számára ingyenesen, és nagyon kevés ahhoz, hogy mennyi az a tünetes időszak, amikor már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól jönne, hogyha tünetekkel, már nem a gyógyító kezelés keretei között, hanem egy tüneti kezelés keretei között tudnánk foglalkozni. És lényegében a folyamat az, hogy attól függően jelentkezik a beteg, vagy a pszichológusnál, vagy a fájdalomcsillapító ambulanciánál, vagy a családtagja jelentkezteti őt az osztályra való befekvésre, vagy otthonápolást kérnek. Attól függően, hogy az adott családnak mi az igénye, illetve hogy az adott betegnek mi a legfőbb aktuális tünete, hogy fájdalom, vagy lelki szenvedés. Tehát nagyon sokféle variáció van, sokféle belépési pont van. A cél az a holisztikus ellátás, amiben mindent, ami gondot okoz a betegséggel kapcsolatban a betegnek, vagy a családtagoknak, azt kezeljük. Az osztály az nem arra való, hogy persze nyilvánvalóan sokan halnak meg a mi hospice osztályunkon, illetve az otthonápolásban és a saját otthonukban. A hospice osztály nem arra való, ezzel együtt is mondom, hogy nem arra való, hogy oda bemenni és ott meghalni, hanem arra való, hogy ha van az otthonápolásban olyan dolog, amit nem lehet jól megoldani, vagy nem lehet elég hamar megoldani úgy, hogy a beteg az otthonában van, hanem hatékonyabban, gyorsabban lehet megoldani az osztályon, akkor a beteg bemegy az osztályra. Mondjuk van olyan fájdalomcsillapítási helyzet, ahol gyakoribb kontroll kell ahhoz, mert nem várhat a beteg a fájdalomcsillapításra sokáig.
De akkor a preferált az, hogy az otthonában töltse ezt az időszakot?
És többen is vannak, igen, többen is vannak azok, akiket otthonukban ápolunk, mint ahányan az osztályon vannak.
Na és akkor ezt, bocsánat, egy pragmatikus oldalról is nézve.
Nézzük tehát onnan is.
Úgy kell elképzelni, hogy gondolom ezzel a maradjunk el a 3,5 hétnél, ami egy elég exakt dolog olyan értelemben, hogy hát tulajdonképpen akkor itt valaki kimondja azt, hogy ennyi van hátra nagyjából az életéből valakinek, ugye?
Azért ez egy nagy szórással 3,5 hét, gondolom. Ez egy átlag. Sajnos a rossz irányba is vannak, nem csak a jó irányba, hogy tovább gondozzuk, az a jó irány, mert akkor ez azt jelenti, hogy sokkal többet tudunk érte tenni, de a rossz irányba is vannak kilógó esetek, hogy utolsó napra, vagy utolsó órákra hozza a mentő. Ez nem tudom igazán szavakkal illetni, mert annyira borzasztó.
De ez valakinek a mulasztása ilyenkor? Vagy?
Nem látjuk át ezeket a helyzeteket, hogy ez miért van, hogy mondjuk egy kórházból ilyen utolsó órákra érkezik a beteg, hogy akkor, aki küldte, mire gondolt, azt hihette esetleg, hogy még tovább él, esetleg nem is tévedett, mert a beteget mondjuk az utaztatás viselte meg, és lehet, hogyha egy helyben van, akkor tényleg tovább él, vagy nem tudom. Ezt nem tudom, de minden esetre biztos, hogy jó lenne, hogyha hamarabb érkezne a beteg.
És úgy kell elképzelni, vagy úgy is elképzelhető, hogy mondjuk van valaki beteg, aki várhatóan ebbe a stádiumba fog kerülni, már időben felveszik a kapcsolatot veletek, és a folyamatos egyeztetés mellett így kell elképzelni,
igen.
Hogy mikor érdemes.
Igen, ideális esetben ez történik, hogy mondjuk a beteg az aktív kezelés lezárulta után valahogyan van, ha szüksége van segítségre az aktív kezelés lezárult, akkor tüstént, ideális esetben tüstént bekerülhetne a hospiszellátásba. Ha viszonylag jó állapotban van, mondjuk fennjáró beteg, nem ágyban fekvő, saját otthonában van, akkor ritkább látogatásokkal is lehet az ő dolgaiban segítséget nyújtani, orvosi, ápolási, pszichológiai dolgaiban segítséget nyújtani, hogyha az állapot meg azt indokolja, akkor gyakrabban is lehet ő hozzá menni. Tehát inkább ez a különbség. Nem az idő. Nem is az idő, hanem az, hogy mire van aktuálisan szükség. Elvesztettem, hogy mit is kérdeztél, mert elkalandoztam.
Nem kalandoztál el, egyáltalán arról beszélgettünk, hogy időben bejelentkeznek,
igen,
és utána...
Igen, ez nem tipikus, de ez az ideális, hogyha van előre gondolkodás, és van előre tervezés, mert ez nem egy sürgősségi ellátás, hogy éjjel egykor föl tudjuk venni a beteget, mert hát általában az osztályon minden ágyban beteg fekszik, és nagyon rövid ideig marad üresen egy ágy, mert szükség van rá, és mert kevés az ágy.
Ilyen esetekben azt lehet mondani, hogy a túlnyomó többség tisztában van azzal, hogy miért van ott, mi lesz ott. Tehát, hogy ez mennyit hárul a hozzátartozókra, és mennyire van képben az adott beteg?
Hát definíció szerint képben kell lennie, hiszen neki kell beleegyeznie abba, hogy ezt az ellátást kapja, és kap is tájékoztatást arról, hogy itt nem gyógyító, hanem tüneti kezelés zajlik, és azért mondom, hogy elvileg képben kell lennie, mert gyakorlatilag ezzel a késő jelentkezéssel sokszor az van, hogy a betegnek a gondolkodása már nem tiszta, és hogy nagyon kérdéses, valaki más dönt helyette, ez teljesen rendben van jogilag, hiszen majd erre térjünk vissza, hogy helyette döntenek, erre térjünk vissza, nagyon fontos, rendben. De nem ebben a gondolatmenetben. Szóval, hogy sokszor olyan állapotban van a beteg, hogy vele nem lehet már megbeszélni, hanem hozzátartozójával, az ő helyettes döntéshozójával lehet megbeszélni, hogy mik legyenek, ő kapja a tájékoztatást. De amennyiben a beteg tiszta tudatú, tehát nyilván az A-terv, hogy a beteggel beszélünk, őt soha nem hagyjuk ki, akkor se, hogyha egyébként, ha nem tiszta a tudata, csak hát akkor nyilván nem hozhatja meg ő a döntéseket, mert vagy nagyon korlátozott, hogy miben tud dönteni a mentális állapota miatt. A másik pedig nem csak, hogy a betegnek a zavartsága, hanem az a lelki állapot, ami nem a betegséggel összefüggő gondolkodási problémákkal függ össze, hanem azzal, hogy hát mind kicsi dolgokban is ismerjük azt a jelenséget, hogy ha valami rossz történik, akkor nem hisszük el, megpróbáljuk elhárítani valahogyan magunktól. Mondjuk mondjuk mondok egy triviális dolgot, hogyha otthon felejted a telefonodat, vagy ha én otthon felejtem a telefonomat, ez mindegy, valószínűleg ez ugyanaz, hogy az első gondolat az, hogy ez nem lehet igaz. Ezt nem hagyhattam otthon.
Ennyire nem lehetek hülye.
Nem, ennyire nem lehetek hülye, de az élet igazolja, hogy de igen, otthon hagytam, és de tényleg ilyen hülye vagyok, tényleg otthon felejtettem. Szóval ezt azt akarom mondani, hogy nem az az első gondolat, hogy hol láttam utoljára a telefont, vagy nem, vagy még egyszer megnézem a táskába, vagy hazaszaladok, vagy nem tudom. Az első gondolat az, hogy ez nem lehet igaz.
Tehát egy tagadás.
Egy tagadás. És hogy ez, ha kicsiben megnyilvánul, nem akkora ügy, ha az ember otthon hagyja a telefonját. Nyilván kényelmetlenség meg minden, de hát ezen nem múlnak életek. De olyan helyzetekben, ahol tényleg élethalál kérdésekről van szó, ott még inkább igaz. És ráadásul egy tünetes időszakról, amiben nem tudjuk egészen, hogy mi fog történni, azt tudjuk, mi a hospice-nak a
személyzet.
Igen, mi tudjuk azt, hogy fogunk segíteni, de és van tapasztalatunk, hogy hatékonyan tudunk, de a beteg ezt nem tudja. Tehát az ijegység, a félelem a hozzátartozó esetében is, és a beteg esetében is létrehozhatja azt, hogy tudja is, meg nem is. Tehát, hogy mondjuk most itt mutatni tudom, hogy itt tudja, ésszel tudja, fejében tudja.
Bíró Eszter a homlokát mutatja,
és hogy egyébként meg mégse hiszi. Tehát, hogy szívével, érzelmeivel meg nem hiszi. Tehát van értelme annak a mondatnak, hogy tudom, de nem hiszem.
És akartak is erről kérdezni, ez a belenyugvás, beletörődés, vagy megélés ennek a helyzetnek, mert ugye ez egy akkor is egy utazás része, tehát hogy nyilván vagy feltétlenül úgy is ki lehet, vagy végig lehet csinálni, hogy az ember ezt megéli, meg végig igen. gondolja, meg hogy úgyis, hogy tagadja, nyilván ez a másik vége, de hogy kettő között is vannak ilyen köztes állapotok, hogy hát kénytelen vagyok elfogadni, vagy beletörődni, meg de belenyugodni nem tudom.
Meg hullámzik is, mert tehát, hogy az nem úgy van, hogyha már egyszer elfogadta, akkor onnantól folyamatosan elfogadja, hanem föl-föl támad a remény jobb napokon, most egész jól vagyok, akkor most, ha így meg lehetne maradni, az milyen jó lenne. És aztán vannak rosszabb órák, meg rosszabb napok, amikor ez a remény elvész, vagy hát nem is biztos, hogy direkt összefüggés van az aktuális fizikai közérzetnek az alakulásával. Valójában azt egyáltalán nem lehet a betegtől elvárni, és a pszichológiai támogatásnak egyáltalán nem célja, hogy mindenképpen vezessük el a beteget a belenyugvásig. Mert azt, hogy neki szüksége van-e belenyugvásra, vagy valami másra van szüksége, azt, hát ha leírnánk, azt idézőjelben írnám, hogy ő tudja, mert úgy nem tudja tudatosan, hogy így föl tudná írni egy papírra, hogy mire van szüksége. De ha kísérjük, és alapvetően onnan indulunk el, hogy ő hol áll lelkileg, hogy van, akkor kiderül, hogy mire van ténylegesen szüksége, és sok esetben a tagadásra nagyon nagy szükség van. Ezt abszolút lehet látni. A hétköznapi beszédben, amikor pszichológiai dolgokról beszélünk, akkor a tagadás az többnyire egy negatív felhanggal szokott lenni. Tehát azt mondjuk, hogy valaki tagadásban van, akkor egy kicsit beleértjük, hogy nincs bátorsága szembenézni a valósággal, vagy nem tudom, szóval van valamilyen
menekül.
Negatív ítélet arról az emberről, aki egy bizonyos dologgal kapcsolatban tagadásban van. Kétségkívül vannak a tagadásnak árnyoldalai, de be kell látni azt, és ezt fontos tudni, hogy az a léleknek egy bölcs védekezése, egy nem tudatos bölcs védekezése, mert hogy vannak olyan helyzetek, amiben, hogyha mindjárt az egészet, amiben vagyunk, egyben tudatosítanánk, akkor nem bírnánk el a súlyát, és nem bírnánk el, nem tudnánk közben cselekedni a hétköznapokban. Tehát, hogy például sok hozzátartozó beszámol arról, és ez egy külön szenvedés, hogy utólag is egyébként, amikor már meghalt a családtagja, meg közben is szenvednek attól, hogy mennek, mint a gép, úgy szokták leírni, hogy megyek, mint a gép, nem érzek semmit, én nem vagyok normális, biztos. Az lehetetlen, hogy a férjemet, apámat, anyámat így ápolom, látom, hogy romlik az állapota, és nem érzek semmit. És ugye sokakat megijeszt, pedig hát nem arról van szó, hogy lelketlen az illető, hanem hogy azokat a napokat, heteket, hónapokat, amiben benne van, és amit végig kell csinálni, valószínűleg akadályozná azoknak a heves érzéseknek az átélése, ami akkor keletkezne, hogyha tényleg a dolognak a mélyén lenne lelki, szóval, hogy teljesen beleélné magát, hogy most mi történik.
Tehát ez a automata üzemmód, vagy igen, robotpilóta igen, üzemmód, igen, ami segít elvégezni
igen,
ezeket.
Igen.
Kérdeznék arra a pontra, amikor azt mondtad, és tulajdonképpen itt a nehéz üzenetek kommunikációja egy fontos témája a beszélgetésnek, amikor azt mondtad, hogy van, amikor ugye egy hullámzó állapot a betegnél, igen, és azt mondtad, hogy van, amikor mondjuk felcsillan a remény, vagy úgy érzi, hogy ezzel most így hosszabban el igen, tudna lenni. Az én olvasatomban ilyenkor egy nehéz, de korrekt üzenet az az, hogy ez egy pillanatnyi állapot, és nem fog így maradni. Ezt közölni kell, ugye azt mondtad, hogy nem feltétlenül cél, hogy mondjuk a tagadásból kimozdíts, ez nagyon érdekes volt, és értettem is, hogy mire mondod. Kell képbe helyezni ilyen értelemben, hogy most hat valamilyen gyógyszer, aminek a hatására úgy érzi, hogy most könnyebben van, de hogy ez egy hatóanyag. Most mondtam egy példát.
Nem kell minden pillanatban felvilágosítani, vagy éppen jobban érzi magát, akkor megijesztgetni azzal, hogy nem tudom, valami.
Ne érd bele magad.
Igen, tehát nyilván nem. Tehát, hogy az egy fontos dolog, hogyha kiderül valamivel kapcsolatban, akár egy bizonyos, nem egy hosszabb időszakban, hanem de egyébként ez mindegy, hogy hosszabb időszakban vagy adott pillanatban kiderül, hogy a beteg tagadásban van, akkor legjobb, ha hozzátartozó se, de a szakembereknek feltétlenül nem kéne állást foglalni, hogy amit ő gondol erről a helyzetről, az igaz vagy nem igaz. Tehát, hogyha a beteg azt mondja egy jobb állapotában, hogy maguk annyira kedvesek, hogyha én felgyógyulok, akkor én is jövök önkéntesnek, mert olyan szép, amit csinálnak. Akkor arra a korrekt válasz az, hogy nagyon örülünk neki, hogy biztonságban érzi. Nem. Nagyon örülök, hogy biztonságban érzi magát, és nagyon, és köszönjük a jó szándékát. Amiben ugyan nincsen benne sem az, hogy ön nem fog ide visszajönni gyógyultan, se az, hogy ön nem fog ide visszajönni gyógyultan, hanem az van benne, ami ez a dolog érzelmi tartalmára reagálunk. Arra, hogy méltányolja, ami vele történik, de mondhatjuk azt is, hogy de jó lenne, ami ugye kifejezi azt is, hogy mi is kívánjuk neki, hogy gyógyuljon meg, de ezt így
explicit... Tehát vannak jó mondatok.
Igen, tehát hogy explicit módon nem mondhatjuk, hogy kívánjuk, hogy gyógyuljon meg, mert hogy szakember szájából nem hangozhat el olyan mondat, ami a valóságot valami hamis módon átírja. És az, hogy kívánom, hogy gyógyuljon meg, az egy olyan kívánság, amiről már a kívánság kimondásakor tudhatom, hogy abszolút hamis. Nincs értelme ilyet kívánni. Azt lehet kívánni, hogy kívánom, hogy minél jobban érezze magát, és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb állapotban legyen.
Van ennek egy, nem hiszem, hogy másik oldala ide tartozó oldala, és szerintem ezt is egy veled történt interjúban olvastam, hogy amikor ugye arról beszél egy beteg, vagy egy idős ember, hogy most már meg fogok halni, látom a véget, akkor ugye a hozzátartozók, meg a beszélgető partner próbálja mondani, ösztönösen, hogy ne lásd ilyen sötétet, ugyan fogunk mi még együtt, nem tudom, sárkány teregetni, és valahogy, mintha ezt a mondatot hoztad volna abban a beszélgetésben, hogy mondjuk azt lehet erre mondani, hogy látom, hogy elfáradtál, vagy valami ilyesmi.
Például, de nyilván nem, tehát szerintem ezeket a beszélgetési helyzeteket is úgy kell elképzelni, mint az életben bármilyen beszélgetési helyzetet, hogy nem, nyilván azért hasznos, hogyha van a tarsolyunkban egy-két konzervmondat, hogyha hirtelen nem jut eszünk be semmi, de azért alapvetően nem konzervmondatokból kell dolgozni. Tehát, hogy ez lehetne, ha az az érzésünk, hogy azért mondja a beteg, hogy ő most már meg fog halni, mert már elege van az egész helyzetből, mert mondjuk a beszélgetés egészéből, vagy az ő állapotának a változásából erre következtetünk, akkor egy jó mondat, hogy látom, elfáradtál. De ha az a kontextus ennek a mondatnak, amit a beteg mondott, hogy terhetekre vagyok már ezzel a nyavajás betegséggel, nagyon-nagyon sajnálok, hogy ennyit dolgozol értem, akkor erre nem jó mondat, hogy látom, elfáradtál, mert ennek semmi köze nincsen ahhoz, amit a beteg mondott. Akkor nyilvánvalóan valami olyasmit kell mondani, ami azzal függ össze, amit mondott, tehát, hogy már inkább meghalnék, mert nagyon nagy teher vagyok neked, akkor ott nem a meghaláson van a hangsúly, hanem a terhe, azon, hogy mekkora a teher, és akkor arra kell reagálni.
Picit akkor ennyiben mentegetőzöm, hogy nem a panel vagy a konzerv mondatot akartam én behozni, igen, hanem azt, hogy a helyzetre való jóféle kommunikációt hozott. Tehát nem arra gondoltam, hogy tanuljunk meg jó sablonmondatokat, akkor ez félreérthető volt.
Egyébként néha jól jönnek a sablonmondatok, mert időnként mond a beteg olyat a hozzátartozónak vagy a szakembernek is, amire így hirtelen nem tudjuk, hogy mit mondjunk. Tehát azokra az esetekre egyébként egy nagyon jó dolog visszakérdezni.
Ez a Krízisek és pofonok. Egy rövid szünetre megyünk, Bíró Eszterrel beszélgetek, a Magyar Hospice Alapítvány pszichológusával, és már is jövünk vissza.